Abigail. Ő azt az utat ismerte Hormicihez, ami a magyar fájdalom szobra mellett vitt. Most másfelé kellett mennie, s amennyire a rettegés gondolkozni hagyta, észrevette, hogy nagy kerülővel. A kocsmát könnyen megtalálta. A kocsmajtónak vetve hátát egy fiatal férfi cigarettázott. Rá se nézett a kislányra, mintha a sötétnek, az árnyaknak mondta volna, amit mondott. Tovább előre, egészen a patikáig, de lassan, sokkal lassabban. Ez volt a leginkább próbára tevő. Küzdeni az ösztönök ellen, amelyek arra serkentették, hogy fusson. Csak lépegetni Zsuzsanna ruhájában úgy, hogy aki járókelő ránéz, közömbösen pillancson végig rajta. A patikán le volt húzva a redőny, csak egy kis kivilágított négyszög mutatta, hol adják ki a gyógyszereket. Tétovázva közelítette meg. Nem látott senkit, s nem volt bátorsága odaállni az ablakocska elé, s várni, történik-e valami. Aztán ez is megoldódott, mert ahogy odaért a gyógyszertárhoz, a patikaház kapujából kiszólt valaki, akiből egyáltalán semmi se látszott a légvédelmi sötétben. Csak egy hang volt. Korán sem olyan behízelgő, mint a kunchadnagyé. Azt mondta, most a második mellékutcán balra, egész a végéig. Az utca túlsó vége szemben van Hornmici házával. Ne siess úgy! Megpróbált még lassabban menni. A második mellékutca szokatlanul hosszú volt, de a végére ért annak is, s már látszott, ahová igyekezett. A hold beragyogta Hornmici házának manzárdos tetejét, messzire villogó keskeny ablakait. Addig fog várni, gondolta, míg meg nem bizonyosodik, hogy sehonnan se közeledik senki. Aztán, ahogy Hornmici mondta, kinyitja magának a kapuajtót, amely mögött a halba vezető, pár lépcsős kis bejárati folyosó nyílik, és bemegy. Mintha a rémület hurkot vetett volna a lábának. Megállt, s egyszerre olyan gyöngének érezte magát, hogy azt gondolta, összeesik. A kulcsot, Hornmici kulcsát, aminek egy nevető kis emberfej volt a végén, nem hozta el. Az ott maradt a köténye zsebében, Zsuzsanna ágya alatt. A fehér templom órája most kongatta a fél tizet. Gina csak állt. Nekidült a ház falának, ami előtt megtorpant, bámulta az eget, a hold előtt bujócskázó, laza fellegeket. Meglepődött rajta, hogy önmagát szinte kevésbé szánja már, mint Hornmicit meg azokat, akik megpróbálták megmenteni, s hogy kétségbeesés helyett inkább valami tárgyilagos keserűséget érez. A szabadulás reménye ismét elszállt. Megint kockázatos lett minden. Majdnem bizonyosan megoldhatatlan. Ha eszén van, ha higgadtabb, ha jobban figyel, nem felejti ott a kulcsot, s azóta már biztonságban van Abigailnél. Most mit csináljon? Zsuzsanna ünneplőjében legalább olyan feltűnő jelenség az esti utcán, mintha báli ruhában sétálgatna itt. Diakonisszák nem ácsorognak fél tíz után egyedül Árkod utcáin. Hova menjen? Hol várja meg Hormicit? A nagy aradi azt mesélte, éjjel mostanában gyakran járnak a városban katonák. Azt hallotta a kapustól, hogy folyton keresik azt, aki a táblákat aggatja a szobrokra, és igazoltatnak boldog-boldogtalant. Ha itt találják, ha rávilágítanak egy lámpával, mindenki észreveszi, hogy nem felnőtt, hanem egy kislány áll itt egy nem rászabott állöltözetben. Iratai nincsenek. Hallgatni ugyan hallgathat, de ugyan mit ér vele? Diakonissza ruhát ebben a városban csak a matulás nevelőnők viselnek. Negyed óra múlva már szembesítik az igazgatóval. A ház, ami előtt megtorpant, öblös, mély kapuajú volt, ablakai vaksötétek, mint minden ablak, mióta a légvédelmi elsötétítést elrendelték, nem lehetett tudni, otthon vannak-e a lakók, vagy sem. Behúzódott a kapuajba. Onnan leste Hormici házát. Forgalom nem volt az utcán, egyetlen járművet se látott, csak távolról hallatszott motorbúgás, és időnként vonat fütty az állomás felől. Gondolt arra is, kimegy a pályaudvarra, mintha utazni készülne. De megint eszébe jutott, hogy ott is van katonai parancsnokság, és hát ha ott leskelődik Kuncz Feri, valamelyik megbízottja. Nem merte megkockáztatni azt sem. Csak állt, majdnem mozdulatlanul mindaddig, míg lépések nem hangzottak ugyanabból az irányból, ahonnan ő jött. Egyetlen ember közeledett. A lépésén, a járása módján hallatszott, hogy férfi. Gina neki simult a kapunak. A férfi most lépkedett el előtte. Már elhaladt a ház előtt. Aztán egyszer csak megállt, körbefigyelt. Lehetetlen, hogy hallaná a lélegzetemet, gondolta a kislány. Képtelenség olyan messziről meghallani. A két ellentétes vágy, amelyet abban a percben átélt, magát is megdöbbentette, mert azt kívánta, hogy tűnjön el az az ember, ne lássa többé, és ugyanakkor azt is, jöjjön vissza, fedezze már fel, legjobb volna, ha mindjárt meg is ölné, mert sem a félelmet, sem a reménykedést nem tudja már elviselni. A férfi lehajolt. Felemelt a földről valamit. A hold fénye megmutatta, mit tart a kezében. Istenem, el fogok ájulni, gondolta a kislány, megpróbálta zsibbadó kezét a homlokáig emelni, ám a mozdulata megbicsaklott, visszahult a keze. Most már tudta, mit talált az idegen, mit néz olyan érdeklődve. Zsuzsanna ügyetlenül feltűzött főkötője nem volt már a fején, elvesztette az utcán, a ház közelében. Az ember most megindult visszafelé, és Gina tudta, hogy őt keresi. Egy másodperc, kettő, és rátalál. A fürkésző módszeres volt, gondosan benézett minden kapu alá. Mikor valóban ott állt előtte, a kislány nem szólt. Nem próbált menekülni. Hagyta, hogy az ismeretlen megfogja a karját, és kihúzza a kapu alól. Nem volt ereje semmire.
Megháborodtál, Vitai?
Kérdezte egy hang, amelyet ő már hallott valamikor, de nem bírt rájönni, hol és kinek a torkából.
A főkötőt elhajigálod, hogy holnap megtalálják és bevigyék ajándékul Gedeonnak? Egyáltalán, miért nem vagy te a házban, gyermek?
Vezette kézen fogva. A zuhogó holdfényben az arca is ismerős volt, de most se tudott rájönni, ki lehet. A szavaiból megértette, hogy megint csak megmenekült. Az ismeretlen barátja, nem ellensége, de annyira reszketett, hogy nem tudott még megszólalni és megkérdezni tulajdonképpen, ki vezeti őt most Hormici háza felé. Az idegen körülnézett az utca torkolatában, és mikor látta, hogy egyik oldalról se közeledik senki, átvágott a kislánnyal a manzárdos épülethez, kinyitotta a kapuajtót.
Neki is kulcsa van, gondolta Gina.
Hány kulcs van a Hormici házához voltak éppen? Beléptek. Az ismeretlen faggatta, miért nem jött be idáig, nem merte megmondani neki az igazat. Azt suttogta, félt.
Bejönni féltél? Kinnálni nem? Csóválta a fejét a férfi. Óriási ötlet volt ácsorogni, mondhatom. Mikor kegyeskedtél volna besétálni, nem mondanád meg? Mikor Mici már megjött, és elájul, mert nem talál itt?
Tessék az irataid, tanuld meg, ki vagy. Okmányokat adott a kezébe. A gyermek nézte hamis anyakönyvi kivonatát. Makó Annának hívták. Születési éve azonos volt a sajátjával. Hónapja, napja már nem. Apját úgy hívták, Makó Antal, anyját Tirpák Rozáliának. Apja foglalkozása szerszámlakatos, anyjáé semmi. Mindnyájan római katolikusok születtek Bolitán, Csongrád vármegyében. A férfi kinyitotta Hormici italszekrényét, kivett egy üveg konyakot, töltött magának. Később, sokkal később, mikor mráz üveges segédből már hajlott hátú öregember lett, Vitai Georginából meg szép fiatalasszony, azt mondta neki mráz, sose látott meghatóbbat, mint amilyen ő volt akkor, ahogy ott ült a Hormici szalonjában, kicsit meggörnyedve, könyvtől harmatos szemmel, és nagy hajfonatai ott feketén lettek az ünnepi egyenruha szigorú vállain. A férfi nyitva hagyta a szalon halba nyíló ajtaját, időnként kikifülelt, egyszer csak csendet intett a kezével, Gina is hallotta, valaki motoz odakint a kapuajtónál. Az ismeretlen becsukta a szalon ajtót, még egyszer figyelmeztette mozdulatával, hogy hallgasson. A halban hangok hallatszottak. Megjött Hormici az öregasszonnyal.
Hát akkor mára készen is vagyunk,
hallott a kislány. Feküdjék le hamar, Róza néni, ma éjjel már nem lesz szükségem semmire. Köszönöm a segítségét. Ugye kedves este volt?
Az, mondta az öregasszony, a matulában mindig jól mulatunk. Hanem azért a mostani növendékek se különbek Micikénél. Hova bújhatott el az a rossz kis pesti lány?
Hely, hát a padlásra, pincébe. Majd előkerül, ha jól kisírta magát. Pesti gyereknek nem olyan egyszerű az itteni élet. A matula szabályaihoz idegek kellenek. Jó éjszakát, Róza néni!
Jó éjszakát, Micike!
Az öregasszony lépései lefelé kopogtak az alaksori lépcsőn. Hormici várt egy pár másodpercet a halban, aztán bement a szalomba. Arca piros volt, nagy szeme csupa fény.
Szervusz, Mráz!
Köszönt a férfinak, és Gina tudatában hirtelen egységes képpé rögzültek az emlékszilánkok. A halak a szőnyegen, a törött akvárium, Bánki, Kun, Zelemér meg Krieger kicserélt iratai, és Mráz, az üveges, aki belép az irodába, mikor ő éppen a kiömlött vizet itatja fel a feltörlővel.
Kiért ide hamarabb? Te vagy a testvér? Szervusz, kis bogár!
Egyszerre jöttünk, mondtam Mráz. A testvér gyávában nyúlnál, én nyitottam neki kaput. Ott reszketett az Árpád utca végén egy kapuajban. Elhányta még a süvegét is.
Nem mindenki olyan vén összeesküvő, mint te meg én.
Na gyere, bogár! Hányszor küzdött különös vonzó ereje ellen? Hányszor hitte, gyűlöli Hormicit? Most odafutott hozzá, elbújt a karjai közt. Az asszony érezte, hogy reszket. Odaszorította magához, Gina megbeszélt hozzá némán, és elmondott neki mindent, amit nem volt ereje megfogalmazni. Abigail, aranyfonál a tilalmak labirintusában. Abigail, gyerek örömeink őre. Abigail, bátor ellenálló, apám szövetségese. Te csodálatos Abigail. Köszönöm. Köszönöm.
Mikor viszed el Mráz? Kérdezte Hormici. Talán holnap este. Majd ha a szökéséről már mindenki értesült, a rendőrség is, a hadnagyúr is. Wallner kislánya most érhetett ki a pályaudvarra. Pár perc múlva indul Pest felé. Elég feltűnő jelenség lesz ahhoz, hogy a pénztáros megjegyezze, olyan izgatottan kéri jegyet. Megígérte, hogy sírni is megpróbál, ami nagy teljesítmény lesz tőle, tekintve, hogy túl boldog, hogy a te pénzeden a keresztanyjához utaztatjuk, és életében először látni fogja Budapestet. De a szeme szürke, a haja sötét, most múlt 14 éves.
Kunc majd szalad utána a fővárosba, csak a képét szeretném látni, mikor nem találja a Vitai villában. Mihelyt megkapom a jelentést, hogy Kunc elhagyta Árkodot, indulok én is, Makó Annával.
Akkor most lefektetem, mondta Hormici.
Felvezette a kislányt az emeletre, ahol Gina még nem járt, ahol a hálószobák voltak. A helyiség, ahová bevitte, fiú szobája volt. A kandalló párkányon vívókesztyű hevert. A fal mellett, mint egy múzeumban, nagy üvegszekrényből tarkált elő egy ásványgyűjtemény. A szoba közepén meg, részpántba foglalva, óriási glóbusz állt. S mintha asztal volna a talpas, hatalmas gömb, jobbról-balról egy-egy karmos lábú szék állt mellette.
Külön fürdőszobád van, mondta Hormici. Ha mozogsz is idefenn, senki sem hallja meg.
A fiamat se hallottuk soha.
Még hálóing, meg köntös is hevert a megvetett ágyon.
A hálóing majdnem olyan volt, mint amilyet ő vett Tormának.
Vetkőzz le és pihenj. Reggel majd én költelek. Míg érted, nem jövök, nem mutatkozz. Róza nénit hajnalban kiküldöm a szőlőbe, egész napot marad. Ha elment, szabadabban mozoghatsz. Jó éjszakát!
Gina csak állt, nézett rá. Hormici azt mondta csöndesen, ne szólj, úgy is tudom. Aztán ott hagyta egyedül. A kislány leereszkedett a glóbusz melletti székre, bámulta a földgömböt. Gondolatai kuszák voltak, rendezetlenek. Egyet érzett csak bizonyosan, hogy nehezére esik egyedül lenni. Hogy hiába van biztonságban ideben, vágyódik Abigail jelenléte után. És még valami mást is. Az ebédjét csak félig ette meg, az uzsonnához hozzá se bírt nyúlni, a vacsorát szinte meg se kóstolta. hogy most biztonságban volt végre, elcsodálkozott rajta, milyen kínzóan éhes, és el is mosolyodott azon, hogy ezek az emberek, akik megmentették, milyen apróra kiterveztek körülötte mindent, de elfelejtettek betenni számára egy almát. Mindig a részletek a legizgalmasabbak egy nagy irodalmi műben, tanította König magyar órán. Kérem, sose feledjék el figyelemmel kísérni a részleteket. König, gyáva, ügyetlen König, ha tudná, ki az, akit imád, ha tudná, milyen reménytelenül rajong Horn Micijért, Abigail csak egy másik hőst választhat férjéül, nem egy esetlen, érzelgős tanárt. De a részletekkel azért igaza volt. Most értette meg igazán, mire célozhatott. Mert az, hogy éhes, igazán részlet, semmiség ahhoz képest, amit átélt, ami ma történt vele, mégis ez a részlet vette rá, hogy lesompolyogjon a lépcsőn, és szégyellősen megkapargassa a megint csak nyitva álló szalon ajtaját. A benn beszélgetők azonnal elnémultak a jelentkezésére. Horn Mici kinézett. Gina szégyellősen elhebegte, ma még nemigen evett semmit, és nem kaphatna egy kis kenyeret. Az asszony elnevette magát, bevitte magával. Mráz előtt fel volt terítve egy kis asztal. Az üveges is vacsorált. Horn Mici hozott egy másik terítéket. Egyél, te éhes kis bogár! Ma még lesz vendég, mondta figyelmeztetően Mráz. Horn Mici meg azt felelte, tudja, azért fektette le a gyermeket, de látja, milyen éhes a nyomorult, és hát annak se volt olyan majális a mai nap. Hadd egye meg ezt a pár falatot itt velük, mellettük, aztán nyilván elalszik majd békén. Mráz azt mondta, csak sebesen. Gina úgy sietett, hogy alig rágott. Még a szájában volt a falat, mikor Mráz egyszer csak csendet intett. Hallották a nyitva hagyott halajtón át, hogy a fedett lépcsős lejárat utcai ajtajánál megint motoz valaki. Mondom, mondta Mráz, már vártam. Tűnj el, te lány! Siess, mondta Horn Mici is, és Gina felrohant a lépcsőn. Mire beért a szobájába, hallotta, hogy valaki belép a halba, és hogy Horn Mici felsikolt. Ez annyira megrémítette, hogy nem mert elmoccani az ajtótól, rátapasztotta a fülét, hogy jobban halljon. Ha Horn Mici felsikoltott annak a láttára, aki belépett, akkor aki jött, nem lehet azonos azzal, akit vártak, különben nem kiáltott volna. Akárki lehet a látogató, mit csinál vele Horn Mici? A szalonban Mráz úr van, ide fenn meg ő. Abigail végre megszólalt, azt kérdezte. Honnan van magának kulcsa az én házamhoz? Egy kötény zsebében találtam, felelte Zsuzsanna hangja, amely ugyanolyan hideg és nyugodt volt, mint máskor. A kötény az ágyam alatt volt más ruhadarabokkal együtt. Volnának szívesek visszaadni az ünneplő ruhámat? Ívott maga, Zsuzsanna, kérdezte Horn Mici, még nevetett is. Miféle kötényről magyaráz? Istenkém, nem mondtam meg neki, gondolta a kislány. Mráz úrnak nem mertem, neki meg elfelejtettem. Fogalma sincs, hogy nem hoztam magammal a kulcsát. Mit csináltam megint? Tudtam, hogy valamire készül. Egész este törtem a fejemet, mi lehet az, mit főzött ki. Álltam a falnál. Nem értettem, miért kell háttal állnom. És mikor kiderült, hogy Vitai eltűnt, akkor is maga mókázott, hogy ne keressük, majd előkerül. És maga zavartott össze mindent. Maga az oka, hogy a kislány elszökhetett. A maga keze van az egészben. Jött Gedeon napját ünnepelni? Jó kis névnapot szerzett az igazgató úrnak.
Mondom, hogy maga ivott, mondta Horn Mici. Maga olyan szent lány, hogy az egy újnyi bor is a fejébe száll. Nem mondaná meg, hogy szöktette meg Vitait, amikor egy negyed órával ezelőttig magukkal voltam, és játszottam én is? A kulcsomat meg valami kötény zsebében lelte, tehát Vitai nem is használhatta, ha el is lopták azt a kulcsot tőlem.
Fogalmam sincs róla, hogy szöktette meg, de megszöktette, mondta Zsuzsanna keserűen. Megoldott már egy pár problémát a matulában valaki? Mintha nem tudnám, mire képes Abigail. Egy másodpercre belenémult abba, amit hallott. Aztán Horn Mici felnevetett újra. A szobor letette korsóját, unja már tartani, leszállt a talpazatáról, és kézen fogva kivezette Vitait az intézetből. Na hát, Zsuzsanna, fogalmam se volt róla, hogy hallott a gyerekek babonájáról. Netán hisz is benne? Hogy illik össze szent hivatásával? 8 éve tudom, hogy rejtőzik valaki a szobor mögött, mondta Zsuzsanna. 3. éve szolgáltam a matulában. A tavaly érettségizett Sarkadi Gabi akkor volt elsős. Én ápoltam, amikor olyan nagy beteg volt. Én virasztottam mellette éjszaka. Egy hajnalban felsírt. Papírt kért, ceruzát, rákaparta a papírra. Anyukám, anyukám. Könyörgött, dobjam be a szobor korsójába, mert Abigail elküldi neki az édesanyját. Semmi nem indokolta, hogy megriasszuk a szüleit. Tudtuk az orvosnőtől, átvészeli. De olyan rosszul volt, olyan nyomorultul lázas, olyan nyugtalan. Bedobtam a céduláját abba a korsóba. Bár igazán szégyeltem magam. Úgy megnyugodott, hogy rögtön elaludt. Másnap estére beállított Sarkadiné. Táviratot kapott Matula intézet aláírással, hogy azonnal jöjjön, mert a gyerek beteg. Az igazgató úr azt hitte, én értesítettem. Én megvállaltam a szidást, mert azt éreztem, jogosan haragszik. Az én engedékenységem nélkül sosem ment volna el az a távirat, akárki küldte is. A kislány érezte, elpusztul, ha nem láthatja őket ebben a pillanatban, amelyben életek sorsa fordul meg. Nem csak az övé, az Abigailé is, talán még a Zsuzsannáé is. Rést nyitott az ajtón. Horn Micit hátulról látta, Zsuzsannát szemben. A prefekta arca lángolt. Én nem árulom el Abigailt, ebben bizonyos lehet. Csak az egyenruhámat adják vissza, meg a gyermeket, akiért én vagyok felelős, és már megyek is. Hogy számolok el vele, hogy nincs meg az egyenruhám? Gyermek, mondta Horn Mici majdnem ugyanolyan hangon, ahogy Ginával beszélt az imént. Maga annyira utál engem, hogy teljesen meghűült. Én már csak elég játékos természetű vagyok, de amit maga itt összehordott a szoborról meg a Sarkadi gyerek betegségéről, az azért túlzás. Abigail, szégyelje magát, Zsuzsanna. Nálam nincs az egyenruhája, mondtam már. Vitai még kevésbé. Nem is tudok semmiről semmit. Ellenben, ha már megtalálta a kulcsomat, hálás volnék, ha ideadná. A retikülöm egész este ott hevert a teremben valamelyik széken, míg játszottunk. Az nyúlhatott bele, aki akart. Bárhogy miért vette ki, aki kivette, igazán nem tudom, ha végül is bedobta a maga ágya alá egy kötényben. Menjen szépen haza. Nem való szent lányoknak éjszaka csavarogni az utcán. Zsuzsanna lekoppantotta a kulcsot az asztalra. A résen át jól látszott az arca. Gina látta, 2-szer is szólni akar. Aztán végül mégsem mondott semmit. Megbiccentette a fejét a hétköznapi főkötőben, menni készült. Zsuzsanna! Szólt utána Horn Mici. A diakonissa megállt. Megint csak őt látta szemben, Abigailt nem. Vitait azóta se láttam, hogy ott játszott a matulában. A kulcsügy rejtelem. Minden, amit itt összehadart, ostobaság. De már régen készülök rá, hogy megmondjak magának valamit. Nekem a föld hátán semmi közöm sincs valakihez, akiről maga azt képzeli, hogy van. Jó éjszakát! Várjon! Semmi közöm a földön, nem érti? Ha ő azt hazudja, hogy igen, akkor sem. Magát szereti, évek óta. Kérje meg már a kezét maga, mert ő annyira félti magát, hogy egyszerűen nem meri. Zsuzsanna most már nem válaszolt. Csak bámult, bámult Horn Micire, aztán összerezzent, és összerezzent a kislány is az ajtórés mögött. Odakin lőttek. Mennem kell, mondta Zsuzsanna. Nagyon késő van. Hogy érek vissza? Mi volt ez odakin? Lőttek. Hallotta, felelte Horn Mici. Talán az őrjárat. Igazán nem szeretem a gondolatot, hogy kiengedjem, bár nem hiszem, hogy bárki is molesztálna egy diakonisszát. De ha nem akar nálam aludni, attól tartok, mennie kell. Tudja, hogy nem alhatom máshol, mondta Zsuzsanna. Talán hazaérek baj nélkül, Isten megsegít. Magát Bizonyosan, szólt Hormici. És Gina hallotta, nevető hangja most megint komoly. És ne felejtse el, amit mondtam. Emlékezzék rá. Nincs hozzá közöm.
Megértette végre? Az intézetben. Ha meg is kell mondania, hogy elveszett az egyenruhája, ne szóljon a kulcsról. Kérem.
Bántana. És Gedeont is csak megzavarná ezzel. Nézze, elteszem. Nem kerülhet többé senki illetéktelen kezébe. És ne nehezítse a vitai sorsát, ha majd előkerül.
Csak ha nem kérdeznek meg, találtam-e valamit a gyermek ruhájában? Ha igen, megmondom. Meg kell mondanom. Nekem tilos hazudni.
A prefekta elindult a kijárat felé. Hormici követte, hogy kinyissa neki. Felesleges volt, mire a feljárati lépcsőig értek, a kis folyosó ajtó feltárult. Kőnig ott állt a küszöbön. Kezében a kulcssal, amelyel éppen beengedte magát Hormici házába. Moccani se tudott, mikor szembe találkozott Zsuzsannával.
Abigail hazudott, gondolta Gina.
És ez most magát is meglepte, miért esik neki rosszul, hiszen Abigail mindig csak segített neki. Megmentette most is. Zsuzsanna meg egyre csak büntette. Hát nem volna szabad fennakadni azon, hogy Abigail megpróbálta becsapni Zsuzsannát, aki pedig ezúttal igazán nem sokat akadékoskodott, és nem is nagyon firtatott semmit. Kár volt rászedni, hogy Abigailnak nincs köze Könighez, mikor lám, annak is kulcsa van a házhoz. Igazán érthetetlen ez az Abigail.
Hogy nem fél, hogy König elárulja őt is, Mrászt is, meg mindenkit? Hiszen a rákiáltanak összeesik és sír, amilyen félénk.
Van abban valami szégyenletes, hogy ez az Abigail ilyen bizalmas kapcsolatban lehet ezzel a königgel, hogy férfi számba veszi, s megengedi neki, hogy bejárhasson a házába éjjel-nappal. Egy darabig mindenki csak állt, némán, mozdulatlanul. König végre behúzta maga mögött a halajtót. Piros volt, a fején nem volt kalap, dús, őszülő haja a homlokába kuszálódott. Zsuzsanna a földet nézte. Aztán hirtelen megint felpillantott Hormicire, és azt mondta neki csöndesen. Nem baj, Micike. Maga mit keres itt? Kérdezte König, és elállta a diakonissa útját, mikor az menni akart. Most nem léphet ki az utcára. Valaki meggalérozta az állomásnál Kossuth Lajos szobrát. Az őrjárat észrevette, mikor leugrott a talpazatról, és utána lőtt. Most nem okos kinjárkálni. Micsoda gondolat volt egyáltalán eljönni a Matulából. Torma úgy rendelkezett, csak mi, férfiak keresünk a városban vitait.
Én is kerestem, mondta Zsuzsanna. Nem nézett Königre.
Én voltam a prefektája. Álljon el az ajtóból. Nem maradok itt magukkal egy percig sem. Álljon el, ha mondom.
Nem. Engedjen már ki, Isten nevében.
És Zsuzsanna úgy elsírta magát, mint egy gyermek. Hormici felvonta a vállát, a zsebébe kotort, elővette a cigarettatárcáját, rágyújtott. König meg csak állt, és Gina látta, hogy kérdez valamit az asszonytól a szemével. Hormici felfelé bökött az állával, aztán a szalon felé mutatott, és a kislány megrémült. Most már König is tud mindent. Most árulta el neki Abigail, hogy kívüle még többen is vannak a házban, hogy nyilván ő is. König azt mondta,
most már akkor mindegy.
Elvette a Hormici cigarettáját, maga szívta tovább. Mielőtt bárki mondhatott volna még valamit, megdöngették a kaput, és felberrent a csengő is.
Istenem, gondolta a kislány, mi lesz, ha ez Feri? Mi lesz, ha megtalál? És mi lesz nem csak velem, mindnyájunkkal, Abigail-lel, aki elrejtett?
Nyis ajtót, mondta König Hormicinek. Az asszony lelépdelt a pár lépcsőfokon, kinyitotta a kapuajtót. Katonák tódultak be. Nem Feri vezette őket, egy Ferinél idősebb, de alacsonyabb rangú férfi, egy karpaszományos tizedes.
Elnézést kérünk, hogy megzavartuk, asszonyom, de engedelmével át kell kutatnunk a házát. Katonáim erre látták eltűnni azt a gazembert, aki gyalázatos felirattal látta el a Kossuth szobrot az állomástéren.
Az volt a parancsunk, őrizzük ezt az emlékművet. Sikerült is majdnem rajta kapnunk. Pár másodpercen múlt, hogy el nem értük. Ide futott be ebbe az utcába. Egy darabig hallottuk a lépteit, aztán egyszer csak elhallgatott a kopogás. Bemenekült valahová. Itt rejtőzik az utca elején valamelyik házban. Megengedi, hogy körülnézzünk?
Kérem! Mosolygott Hornici. Igazán semmiség. Bár ide nem jött be senki. Itt állunk már régen a halban, Zsuzsanna testvérrel és a tanár úrral. Szomorkodunk, beszélgetünk. Ők is keresnek valakit. Egy kislány tűnt el a matulából. Nem látott egy matula egyenruhás gyereket erre felé?
Senkit, felelt a tizedes. Csak egy férfit, aki erre futott. Mióta van a házban, testvér?
Egy jó negyed órája, lelte Zsuzsanna.
És a tanár úr?
Zsuzsanna hallgatott egy kicsit, aztán azt mondta.
Velem jött. És itt álltak a halban? Itt beszélgettek az ajtónál?
Itt, felelte Zsuzsanna.
Nagy pinceablakot láttunk, lemehetünk a szuterénba?
De még mennyire, felelte Hornici. Oda ment az alaksori lépcsőhöz, lekiáltott.
Róza néni, meg ne ijedjen, katona vendégeink vannak, keresnek valakit. Nyisson nekik ajtót, ha látni akarják a szobáját.
Zsuzsanna a falnak támaszkodva állt. Lehunyta a szemét. König ásított egyet, mint aki fáradt. Hornici arcát nem látta a kislány, csak a tarkóját, egyenes hátát.
Abigail, vert a kislány szíve.
Mi lesz, ha feljönnek ide is? Mit mondok? Mit csinálok? Ments meg, Abigail.
A katonák nem sokára visszatértek az alaksorból, jelentették, minden üres, csak egy öregasszony találtak lenn, az is az ágyból kelt fel éppen. A tizedes még mindig nem indult. Nagyon szégyellem magam a zaklatásért, de meg kell néznünk a padlásteret is, meg a többi szobát. Akit mi keresünk, magas, világos hajú férfi. Olyasmi, mint a tanár úr itt, aki a testvérrel érkezett.
Csak ne zavartassák magukat, biztatta Hornici. A szalonban a sógoromat találják, vacsorázik. De az alacsony és fekete, nem világos hajú. Az emeletem meg az egyik hálószobában a másik diakonisza testvér van. Testvér, kérem, hall engem?
Lépjen csak ki a szobája elé, ne legyen olyan szemérmes.
Hadd kutassanak át a vendégeink mindent. Ígérem, nem fognak magának udvarolni.
Kérem, mondta a karpaszományos tizedes megbántva, egy diakonisszának. Ugyan, igazán restellem.
Mit csinál odafent a testvér?
Zsuzsannát kérdezte. Zsuzsanna megnedvesítette az ajkát.
Nekem tilos hazudni, mondta az emlék Gina rémült fülében. Most majd mindennek vége lesz. Zsuzsanna nem hazudik soha, semmiért.
Lepihent, suttogta a diakonissa. Még nagyon fiatal, nem bírja a mi rengeteg munkánkat.
A kislány kilépett a szobából, megállt az ajtókeretben, s most mindenki szeme felé fordult a halból.
Ennye, gondolta a tizedes, hiszen ez még szinte gyermek. Hogy volt lelkük ráadni azt a fekete egyenruhát?
A háziasszony sógorával sem volt megelégedve, az valóban a vacsoránál ült egy nagy konyakos üveg társaságában, s valami sejem házikabát vagy mi volt rajta, ha nem volna abszurdum feltételezni ilyesmit egy felnőtt úriemberről, azt hitte volna az ember valami női pongyolát kapott magára. De kétségtelenül alacsony volt és fekete, nem hasonlított ahhoz az alakhoz, akire rálőttek. Elköszönt a háziasszonytól, elment az embereivel. Gina hallotta, hogy verik meg a szomszédház kapuját is ugyanolyan erővel, ahogy az imént a Hornicijét. König, aki utánuk nézett, azt mondta, mindkét szomszédjuk háza előtt őrség áll, de katonák vannak az utca torkolatában is. Gina már meg a megkönnyebbüléstől érezte azt, hogy nem bírja meg a lába, neki támaszkodott az ajtófélfának. Lenn nem ügyeltek rá. Zsuzsannát nézték mind a ketten. S különös módon Hornici és König arcán azonos volt a kifejezés. Nevetett is a szemük, meg is voltak hatva.
Jó reggelt kívánok, mondta Hornici, és a mondatnak nem volt semmi értelme. Elég nehezen jött rá, de csak rájött végre. Most aztán benne van nyakig maga is. Nem mondhatja többé, hogy bajt hoz magára, ha elveszi feleségül.
Zsuzsanna úgy reszketett, hogy a manzárd ajtajáig látszott.
Mráz visszahúzta a zakóját, kijött hozzájuk a halba, hozott egy teli poharat, König vette ki a kezéből, az itatta meg Zsuzsannát. A prefekta ivott, aztán köhögött.
Jó a konyak, mondta Mráz, főleg hazugságra csúszik jól. Lesz mit megvallani a következő urvacsorán?
Remélem, ha visszamegy a matulába, nem szagolgatják a száját, mert elájulnak a szent emberek.
Gyere be, Mráz, mondta Hormici csöndesen, és magával húzta az üvegest a szalomba, az ajtót is betette maguk után. Gina érezte, neki is el kellene most mennie, mint Abigail tette, de nem bír, mert olyan szépséges ez, olyan megható és gyönyörű, hogy Zsuzsanna mégiscsak szerette hát őt, annyira szerette, hogy hazudott miatta, nem árulta el. Időérzéke ugyan nincs, mert König egy perce se volt még a házban, mikor már jöttek a katonák, és arról szó se volt, hogy együtt jött volna a prefektával, de ez mindegy. Fő, hogy nem leplezte le. Édes jó Zsuzsanna. Őt meg se látják, nem figyel rá senki. Egymást nézik. A diakonissa, meg az a másik.
A felét tudtam, mondta ott lent Zsuzsanna, és Gina sose hallotta ilyennek a hangját. Nem is képzelte, hogy így is tud beszélni. A felét annyi éve tudtam már. Tudtam, valaki bujkál a mi falaink között, és amerre lép, ott elfelejtenek sírni a matulában. Igen, már régen tudtam a felét.
Hormiciről beszél, Abigailről. Most már tudja a másik felét is, mondta König. Az első fele játék volt. A maguk áldott tilalmai közt régen kezdődött, még kezdő tanárkoromban. 22 éves voltam, első éve katedrán. Akkor a nyolcadikos Hornmici fohászkodott kétségbe esetten segítségért egy régi szoborhoz. Abigailt Mici találta ki. Megérdemelte, hogy testet öltsön. Később persze kibővült a munkaköre, és nem volt már egészen azonos azzal, amit a gyerekek elvártak tőle. A kockázata sem pusztán annyi, hogy egyszer leleplezi Torma Gedeon. Abigail nem merte belevonni Zsuzsanna testvért. Túlságosan szerette őt, és túlságosan régen. Féltette a veszélytől, önmagától. Mit hitt maga voltak éppen ma éjjel? Miért jövök Hornmicihez? Zsuzsanna nem felelt. Lehajtotta a fejét. Szégyelje magát, mondta König. Holtáig fog bűnhődni. Hallgatott egy pillanatig, csak aztán folytatta. Miután mind a ketten hasztalan kerestük Vitai Georginát, menjünk, Zsuzsanna testvér. Hazaviszem a matulába. Búcsúzunk, Mici! Mráz és Hornmici visszatértek. Mráz már a nyakkendőjét is visszakötötte, útra készen állt. Együtt mehetünk egy darabig, mondta az üveges. Minket már kiengednek az utcából, már túlestünk a cécón. A gyermekért holnap este jövök, hozom neki a Walner lány ruháit. Siess, Vitai, kiáltott fel Hornmici. Vedd le az egyenruhát, a testvér elviszi. Ott az ágyon a köntösöm, búj abba bele, ha lejössz, és köszönj el a tanárúréktól. Mikor a ruhával a karján lelépegetett, imádat volt a szemében, ahogy Hormicire nézett.
Abigail, te mindent látó, te mindent megoldó, elintéző, te még ebből a lehetetlen kőnikből is tudtál valakit faragni.
Köszönöm neked, és Mráz úrnak, és Zsuzsanna testvérnek, még neked is, te gyáva kőnik, hogy kiálltatok mellettem, és megmentettetek Kuncferitől. Életében először köszönt tisztességesen Könignek. Az meg odahajolt Hormicihez, és megcsókolta, úgy ment kaput nyitni. Zsuzsanna is megcsókolta Hornmicit. Mráz is, aztán elment mindenki. És Gina végre ott maradt kettesben, Abigaillel. Az asszony rátolta a reteszt az utcai feljárat felüli halajtóra, s leereszkedett egy székre. Arcáról most letörlődött a derű, most azért látszott, hogy elmúlt 48 éves, és már fáradt, és talán meg volt ijedve ma este ő is. A kislány oda törleszkedett hozzá, szerette volna megmondani neki, mennyire szereti, s még fogalmazta, hogy kezdjen hozzá, Hornmici megszólalt. Először a férjemet vesztettem el,
aztán a fiamat. Nem akarom, hogy más is elveszítse a férjét meg a fiát, olyan értelmetlenül, olyan idegen célokért harcolva, ahogy én. Elég, ha én lettem árva és nyomorult. Az ezer ördög arc most merev volt, ismeretlen, keserű. Gina rátette kezét a karjára.
Abigail nem árva, ha a férje, ha a fia, ha nincs is igazi családja már. Abigailt mindenki szereti. Én a legjobban.
A nagy zöld szempár pillantása ráfordult, és Horn Mici felnevetett. A régi mókás nevetése volt, amitől úgy idegenkedett eleinte. Te a legjobban? Bizonyos vagy benne? Te csak a hősöket szeretett, kis Vitai, a csinos fiatal hadnagyokat, jókedvű, bolondos asszonyokat, akik táncolnak, meg pimasz hangon beszélnek az igazgatóval, és nem engedelmeskednek senkinek. Zsuzsanna szereti Abigailt. Vitai, Zsuzsanna, aki akkor is ráismert már és féltette, mikor mindenki elhitte a komédiáját és azt gondolta róla, szentimentális vén szamár. Elhallgatott. Az indulat elfojtotta a szavát. A kislány csak állt előtte. A felismerés, amely végre elért a tudatáig, olyan nagy volt és olyan megrázó, mint semmi ebben az iszonyú és gyönyörűséges hét hónapban. Te szereted Abigailt? Kérdezte Horn Mici. Hisz eddig a percig azt képzelted, hogy én vagyok az. Én, és nem a legbátrabb és legtisztább szívű férfi, akit valaha ismertem. Felállt, nyújtózott egyet, lépett is párat, mintha maga is le akarná vezetni valamiképpen a felindulást, ami akarata ellenére elfogta. Már mosolygott megint, mikor visszanézett a kislányra. Menj aludni, Makó Anna! Ezek nem voltak könnyű órák, nem csak neked, senkinek közülünk. Megint felkísérte, mint először. Gina megállt előtte, mikor távozni készült. Csak állt, kétségbe esetten törte a fejét, hogy mondja meg neki, amit szeretne. Ne szólj, ingatta a fejét Horn Mici. Nem kell mindig mindent megfogalmazni. Próbálj aludni. Eloltotta a villanyt, hogy kinyithassa egy része az ablakot, mikor egyedül maradt. Áradt megint a jeges, márciusi ibolya illat, mint otthon. Otthon. A Matula kertjében. A hold magasan járt. A kislány nézte az eget, s mélyeket lélegzett a mindent ígérő és mindennel fenyegető tavaszi éjszakából. Apám, mondta magában. Igazi apám, akinek holnaptól fogva elhagyom a nevét, hiszen én Makó Anna lettem, születtem Bolitán. Apám, te igazi, azt írtam róla, gyáva és buta, azt mertem írni róla abban a dolgozatban, amelyet a püspök is elolvasott. Apám, igazi apám, te ott a távolban. Annyiszor sértettem meg, ahányszor csak alkalmam volt. Mivel tudom valaha jóvá tenni, hogy csak most ismertem fel König tanár úrban Abigailt?